Két év elteltével utazott ismét Kárpátaljára Balázs Attila lelkipásztor és Ferenc Zsolt kollégánk. Az elmúlt napokban újra Dercemben jártak, segélycsomagokat vittek. Tegnap délután érkeztek haza, és azt ígérték, hogy ma reggel, szinte még melegében mesélnek az ukrajnai útról. Úgyhogy szeretettel köszöntöm ismét a stúdióban Balázs Attilát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Illetve Ferenc Zsoltot is. Szia.
Jó reggelt kívánok én is!
Híreket gyűjtöttem Kárpátaljáról. Szigorúbban őrzik mostantól Ukrajna Romániával és Magyarországgal közös határát Kárpátalján. A határőrség további erősítést vezényelt a térségbe, közölte a hivatalos oldalán az állami határőrszolgálat szombaton. Ezért akár azzal is kezdhetnénk, hogy milyen volt a határátkelés az odavezető úton.
Az odavezető úton számomra megrázó volt. A kintiek, a kárpátaljaiak tanácsára Magyarország felől közeledtünk most Ukrajnához. Nekem nagyon-nagyon rosszul esett a magyarországi hatóságoknak a lekezelése, az agresszivitása, amikor kiállítottak a sorból, minden áron át akartak vizsgálni. Én raktam fel a csomagokat, úgyhogy tudom azt, hogy mit jelent 2 tonnát felpakolni vagy lepakolni, és mondtam, hogy de nem náluk kell ezt elvámolni, meg nekik ehhez igaziból sok közük nincs, és nincs semmi. Mondták, hogy ők a magyar törvényeket léptetik érvénybe, mondtam, hogy a magyar törvények azok uniós törvények, tehát én tudom azt, hogy nekik ehhez nincs sok közük. Hosszasan várakoztattak, aztán valahogy megszabadultunk tőlük, és átjutottunk az ukrán határhoz, ahol volt egy, hát egy kedves magyar ismerős, aki segített a nyelvi hiányosságainkat pótolta, ugyanis mi nem beszélünk ukránul, ők pedig más nyelven nem igazán beszéltek. Segített, és ez nagyon-nagyon hasznos volt, hogy az adminisztrációs része gördülékenyen ment, de ami azután következett, az engem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lesújtott, ugyanis kijött az ukrán vámos, átvizsgálták az autót, kérdezte, hogy mit szállítunk, mondtam, hogy alapélelmiszereket. Minden csomagot nagyon durván felszakított, vagy több csomagot is felszakított, és kedvére választott mindenből. Például narancsot vittem gyerekeknek, csak úgy oda ment és elvette, és mondta, hogy a kollégájának és a katonának is elvesz egy-egy zacskó narancsot, de elvettek más dolgokat is, ami egyszerűen, amire nekik kedvük volt, ők azt abból kiszolgálták magukat. És ez a megalázó és kiszolgáltatott állapot, ez nagyon-nagyon rosszul esett, amikor tudtam azt, hogy hiába mondanék bármit, hogy ez neki nincs joga, abból nekem származna a hátrányom. Így el kellett nézni, el kellett tűrni azt, hogy ezt teszik, sajnos. Azok az emberek itteniek, a közülünk valók, akik 90-ben jártak, román-magyar határon csak, azok tudják, hogy ez nálunk is valamikor valóság volt, csak hála Istennek ez megszűnt, és elszoktunk tőle, és normalizálódott a helyzet. Ott egyértelmű az, hogy a gyűjtögető ösztön az embernek az most nagyon-nagyon intenzíven jelen van, és ha megteheti, már pedig ők megtehetik azt, hogy visszaélnek a hatalmukat, azt meg is teszik. Ez történt velünk. Ez nagyon-nagyon lesújtó volt számomra.
Miközben a segélycsomag ugye nem a határőröknek szól, hanem az egyszerű embereknek. Nekik van megélhetésük, ők rendes fizetést megkapják, nem nekik van szükségük segítségre.
Hát ez egyértelmű, igen. Ez volt a, ami még fokozta a megbotránkozásomat, illetve a megalázottságnak az érzését, hogy hát olyanból veszel, ami nem neki jár, és nem ő be tudná szerezni minden további nélkül, tehát ezt ő jogosnak találta.
Hogy lehet erre felkészülni, Zsolt? Te sokfelé jársz, sok mindent látsz újságíróként, de ez azért nem a szokásos napi működés része.
Hát tudtuk azt egyébként, hogy így viselkednek általában az ukrán határőrök, tehát hogy ez nem most a háború miatt van így. Nyilván, hogy fokozódik a helyzet, viszont korán sem a vendégszeretetükről voltak híresek, és a barátságosságukról eddig sem. Viszont én szerintem ezt az egy dolgot leszámítva, szerintem az ember, hogyha hagyja magát, hogy a gondviselés vezéreje, illetve hát olyan emberekkel hozza össze az élet, a sors, mint Balázs Attila, akkor azt hiszem, hogy biztonságban érzi magát az ember, bárhova is kerül, hogy közben több száz kilométerrel, vagy néhány száz kilométerrel odébb a frontvonal van, ezt is tudtuk persze, azt is tudtuk, hogy az emberek nincsenek éppen olyan helyzetben, hogy ők fogadjanak minket, hanem hogy mi kellene egy picit őket motiváljuk, és hogy mi legyünk a helyzet magaslatán. Az ember úgy belevág bizonyos helyzetekbe, és bízik abban, hogy ezt is sikerül megvalósítani, és valahogy így egységben tudom én ezt az egészet elképzelni, hogy mögöttünk ott vannak közben azok a kolozsvári és környékbeli, illetve vásárhelyi és környékbeli emberek, akik fontosnak tartották azt, hogy nem is a pluszból, hanem ami nekik van, hogy abból valamennyit adjanak a rászorulóknak, azoknak az embereknek, akik most éppen ők vannak nehéz helyzetben. De ez olyan, hogy a világ forog, és sose lehet tudni, hogy mikor lesz nekünk is szükségünk erre. És valahogy az ő jó indulatukat, az ő lelküket is vittük oda Kárpátaljára, és azt hiszem, hogy ez így mind egyben minket is hozzásegített ahhoz, hogy valahogy többet tudjunk adni, mint amire az ember egyáltalán gondolhat, hogy akkor most előzetesen mi az, amit magával tud vinni.
Tiszteletes úr bólogatott végig, amíg Zsolt beszélt.
Igen, mivel az, hogy így viselkednek hatóságok, vagy ez semmitől nem tántorít el. Tehát nekem ugyanolyan töretlen a lelkesedésem, a tenni akarásom, a segítő szándék bennem ugyanolyan töretlen. És ez csak fokozódik akkor, amikor találkozok személyesen azokkal az emberekkel, akiknek átadjuk a sok-sok ember jó voltából összegyűlt segítséget. Nekem van egy nagyon-nagyon rendkívüli történetem, hadd mondjam el azt, hogy mi motivál, csak hogy mi ad értelmet ennek. Számomra a Jézus kenyér és hal megsokasításának a csodája, ez nagyon-nagyon aktuális, illetve nagyon-nagyon személyessé válik azáltal, hogy én biztos vagyok benne, hogy Jézus ott a tanítványokat nem akarja belevinni egy kudarcos történetbe, hogy úgyse tudjátok megtenni, hanem arra akarja ráébreszteni az embereket, hogy de igen, a csoda a kezetekben van, és hogyha a ti részetekből valamit megosztatok az embertársaitokkal, akkor az 500., az 5000., de 10000-hez is eljut a megsokasított kenyér, és ennek voltunk a részei, és ennek voltunk már számtalanszor részei az elmúlt években, és annyira jó érzés az, hogy ennek a csodának mi is részesei vagyunk, de azok a részesei igazán, akik felé irányul. És jó volt látni a könnyes, de nagyon-nagyon csillogó szemű embereket, akik segítettek például a lepakolásba, de azokkal, akikkel szóba álltunk. Nem a hála volt az, ami számomra fontos volt, hanem az volt fontos, hogy azt éreztem, hogy a puszta jelenlétünkkel, mint hogyha egy bátorítást kaptak volna, egy olyan segítséget, egy olyan erőforrást, ami hiány van ott. Elmondták azt például az elmúlt években, többször jártam már ott, és az első évben, második évben én egy fásultságot éreztem, amikor már azt mondták, hogy nem érdekli az, hogy most rakétariadóval végzik a mindennapi dolgokat, nem vonulnak le már az óvóhelyre. De most azt éreztem, hogy olyan mértékű feszültség jellemzi az életüket, amivel már nagyon-nagyon nehéz együtt élni. És a lelkész kollégák, az emberek, akikkel találkoztunk, mindenki ezt mondta el, hogy ez a három évi bezártság és fenyegetettség, a háború árnyékában való élet, az olyan negatívumokat is kihoz az emberből, amit normális körülmények között az ember észre se vesz, és nem határozza meg az életét. Elmondták azt például, hogy vannak olyan emberek, akik három éve nem hagyták el a településüket, de olyanok is, akik három éve nem hagyták el a portájukat. És ez a bezártság pedig oda vezet, hogy egyre inkább a félelem az megerősödik minden rezdüléstől, minden idegen alaktól, minden idegen jelenségtől megijednek, hogy ez lehet majd a vég, amitől rettegnek. És ez a félelem között való élet, ez nagyon-nagyon romboló tud lenni egyéni életükben is, és önös közösségi életükben is. Amit viszont mindenképpen el kell mondanom, és ami számomra a mostani utamnak az egyik legnagyobb ajándéka és csodája az, hogy a lelkészeket kérdeztem, hogy is milyen az istentiszteleteknek a látogatása, és megdöbbentő számokat mondtak. Tehát olyan számokat, amire Erdélybe még csak gondolni sem mernénk. Tehát amikor a gyülekezetnek a fele ott van egy-egy istentiszteleten, és ez az a hely, ez az a közösségi tér, amiben a megerősítést, a támogatást, az újabb erőforrást kapják. Ez számomra nagyon-nagyon-nagyon szép volt, és azt üzente magam számára az este, írtam magamnak egy kis jegyzetet az utazásommal kapcsolatosan. Számomra ez azt jelentette, hogy amikor mindent, amivel mi úgy bebiztosítjuk a mindennapjainkat, mindent elveszítünk, akkor válik világossá, és akkor kerül a felszínre az a biztonság, amit nem vehet el se háború, se járvány, semmilyen emberi rossz indulat és rossz szándék, mert az egy olyan állandó és örök az ember életében, ami maradandó, és ami mindig velünk marad. És ez az Istennek a jósága és a kegyelme. És én ebben az utamban is, többiekben is, amiben részem volt, ebben is ezt tapasztaltam meg, hogy ha mindent elveszítek is, de az Úristennek a kezéből nem fogok kihulni. És ezt éreztem az ottani embereknek a beszámolóiból is.
Ez a bizonyosság adhat nekik biztonságot, de mennyire tudnak ők erről beszélni, hogy ők hogy élnek, Zsolt?
Hát én azzal kezdeném, hogy a gondnok, amikor találkoztunk, ugye aki nap mint nap kiszállítja a meleg ebédet, Gyuszi bácsiát, ő valósággal így a nyakunkba ugrott, és elmondta, hogy egész nap esett, és hogy ő megázott, és hogy fáradt, mert hogy kivitte már a 70-75 porciót, viszont közben azok az emberek, akikkel találkozott, őt is megerősítették, hogy érdemes ott lenni, hogy számítanak rá, nem csak arra számítanak, hogy az ételre, hogy tudják azt a napi adagot biztosítani a maguk számára, hanem arra is, hogy ott legyen velük, és megkérdeztem, hogy mennyit tud egyáltalán, mert hogy ez úgy igénybe veszi az embert. Igen, mondta, hogy ő úgy dolgozik önkéntes tűzoltóként is eleve, hogy tűzoltással, hogyha nagyon nagy a szükség, akkor hagy mindent és leül, odaül melléjük és meghallgatja, és ugyanígy az ő részén erről is éreztem, hogy ez a fajta odafigyelés, hogy mi most ott voltunk, és meghallgatjuk, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy ő hogyan érez, és egy nagyon lelki ember ez a Gyuszi bácsi. Valahogy azt éreztem, hogy ez is úgy fel tudja őt tölteni, és hogy ezáltal is tud még egy hetet, még két hetet, még amennyire szükség van menni előre. Valahogy az ember úgy megedződik ebben, nem szokja meg, de valahogy a lelkét is megedzi, hogy akkor mégis csináljuk, és azokat a pici pontokat pedig magán felé húzza, amikor ő maga is erősödni tud. És ezt nagyon jó megtapasztalni. Nekünk is ilyen erősítő hatással bírt, azt hiszem.
Akkor ezt a láncot folytatjuk most tovább, mert meghallgattátok azt, aki mindenkit meghallgat, a hallgatóink pedig azt hallgatják, amit ti tudtok erről mondani, és én visszatérek megint a hírekhez. Újabb illegális határátlépési kísérletet számoltak fel a Munkácsi határőrség munkatársai a Técsői járásban. A Dnyipro, Harkiv és Herszon megyékből útnak indult 3-6 köteles a szöges drót felé haladt, át szerettek volna jutni Romániába. Mind a hárman terepruhát öltöttek, abban bízva, hogy így láthatatlanabbak lesznek a hegyes erdős részen. Azt hiszem, hogy ez sem egyedi hír, ez épp tegnapi a kárpátaljai újságból, a Kárpáti Igazszóból, de tudjuk, hogy a férfiak bujkálnak, nincsenek. Embereket látnak-e az utcán ilyenkor?
Az eddigi tapasztalataimhoz képest én azt merem mondani, hogy sokkal kevesebbet. Beregszászon, ahogy áthaladtunk, nekem mindenképpen az volt az érzésem, minthogyha hát egy ilyen általános munkaszüneti nap lenne a városban, meg az országban, hogy nem, autókat sem lehet látni olyan mértékben, mint korábban, embereket sem lehet látni olyan mértékben az utcán, mint korábban. Vannak, de távolról se annyian. És a, hát ezek a hírek teljes mértékben valóságosak. Természetesen ezekre is rákérdeztünk. Olyan közösségben is voltunk, akik határfalú. Borzsova és mondták azt, hogy a belső Ukrajnából is, de nem csak, időnként feltűnnek menekülni vágyó emberek, és minden eszközt kipróbálva megpróbálnak átkelni. De hát erre egy hálózat épült ki, és ez a hálózat nagyon-nagyon kegyetlen, és nagyon-nagyon embertelen.
És rengeteg pénzről szól
nagyon,
ez az
nagyon
egész.
És nagyon sok pénzről szól, egy menekítés több ezer dollárba kerül, igen. És semmi garancia arra, hogy ez valóságos lesz, és hogy át is jutnak. Elmondták például azt, hogy ott van a tiszavári határában a Tisza, ahol gyakorlatilag át lehet gyalogolni a Tiszán, mert annyira sekély a vize, de többször fordult már elő az, hogy azt nyilatkozták a hatóságok, hogy belefúltak a menekültek. És ezen a belefúltakon azt lehet érteni, hogy meglőtték őket, és csak hogy ezt máshogy közlik a nyilvánossággal. Menekülnek és mentik az emberek az életüket. Természetesen senki nem megy önkéntesen és jó szándékkal a háborúba, ahol hát szinte biztos halálba rohannának.
Erről mit mondanak a helybéliek, hogy ez háború ugye van Ukrajnában, de Kárpátalján nincsen?
Hát ezért hálát adnak egyébként, hogy valamivel odébb van, és hogy nekik ebben nincs ilyen szinten nap mint nap részük, ami viszont borzasztó, hogy folyamatosan jönnek olyan hírek is, hogy X eltűnt. Nem tudni, hogy mi történt vele. Most mondta az egyik presbiter, hogy Kárpátaljáról is van már egy halott, tehát egy két gyerekes családapa, akit elvittek, és aztán pedig nincsen hír róla, hogy mi történt vele, és nagy valószínűséggel
egyszer majd jön egy hír.
Pontosítanék azért, hogy nem Kárpátaljáról nem csak egy halott van, mert biztos sok.
De van egy újabb.
De például Dercembe volt, amit nekünk elmeséltek, az, hogy tavaly augusztus óta az egyik gyülekezeti tagról nem tudnak semmit, és eltűnnek, nyilvánították. Egy másik pedig jelenleg még a fronton van, vele van kapcsolat, de a többség, igen, ez szomorú és tragikus.
És az elvitték, az nem csak azt jelenti, hogy megkapta a behívót, és neki jelentkeznie kellett, hanem azt is, hogy az utcán megfogják és elviszik?
Igen, természetesen. Ahogy Beregszázba bementünk, minket is megállítottak, átvizsgáltak.
Igazoltatás.
Külföldi állampolgárként nekünk semmilyen bántódásunk nem volt, de hogyha a hadköteles személyt kapnának, akkor az biztos azonnal. Ilyen információkat is kaptunk, hogy a katonaság, aki egy embert bevisz, az emberenként 100 dollárt kap, oda lökik az embert, és ők eltűnnek, nem érdekli az, hogy mi lesz a továbbiakban annak az embernek a sorsa, de hát természetes ebbe a világban az is, hogy a megvesztegetés az nagyon-nagyon kifinomult, és elkezdik már az elfogás pillanatában az alkudozást, hogy mennyire engednétek el, és akkor ezt folyamatosan felüllicitálják a hatóságok, és több ezer, de mindenképpen 5000 dollár felett van annak annak az ára, hogy valakit elengedjenek, miután fogságba esett, csak hogy ezzel számolni kell, hogy ez nem mentesíti őket a továbbiaktól, tehát akár a hazafelé vezető úton, hogyha megint csapdába esnek, akkor mindenképpen megint el fogják őket vinni.
És közben pedig akár arról is beszélhetnénk, már nagyon kevés az időnk, de azért említsük meg, hogy mit vittek nekik, mert ugye ez elmondja azt, hogy hogyan élnek.
Alapélelmiszereket vittünk, konzerveket, májkrémet, ezen kívül szárazbabot, zöldborsó konzervet, lisztet, cukrot, olajat, édességet, vetőmagokat, olyan dolgokat vittünk, ami használható, amiből például a konyhában főzni lehet, gazdálkodni lehet, és ami egy ideig legalább megoldja az embereknek az ellátását. Dercen gyülekezetében 70-77 ember kap minden nap meleg ebédet, kétfogásos meleg ebédet.
Igen, ami a vetőmag sorsát illeti, ez többnyire arról szól, hogy mindenki a kertjében megtermeszti, és akkor jön az autó, ami átveszi, és ilyenként a folyamat egyszerű mondhatni, tehát hogy ez egy sikeres út, amit így lehet folytatni, ami pedig a többit illeti, hát például, hogyha főznek a rizsre, lisztre, cukorra, mindenre, olajra szükség van, és közben meg hétvégére még próbálnak konzerveket is adni. Tehát, hogy ilyenként minden jól fog, viszont ami a legfontosabb, hogy már egyszer legyen vége, legyen béke, mindegy, hogy magyarul, ukránul vagy oroszul fognak beszélni, de hogy már ezt a borzalmat tudják maguk mögött.
Úgy tűnik, a vetőmagokból kiindulva mondom ezt, hogy Ukrajna, Kárpátalja népe, Dercen népe élni akar. Akik látták, hogy hogyan élnek, Balázs Attila lelkipásztor és Ferenc Zsolt kollégánk. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.
Köszönöm szépen, és mindenkinek köszönjük a támogatást.